Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Rományi Tamás a telefonon, a másik végén a Magyar-Máltai Szeretett Szolgált kommunikációs vezetője. Szervusz Tamás, szép napot kívánok neked még egyszer.
Szia András, itt vagyok.
Úttörő szerepet vállal a Magyar-Máltai Szeretett Szolgált, mert egyetlen európai segítő szervezetként van jelen Szíriában. Erről az elmúlt napokban nagyon sokat lehetett hallani a mentéssel kapcsolatban is. Solymári Dániel többször beszámolt erről, többféle rádióban hallottam vele beszélgetést. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha már Szíria, a nagyon sok felől sújtott Szíria, akkor ott most a Magyar-Máltai Szeretett Szolgált hogyan tudott ilyen gyorsan és ilyen hathatósan segíteni? Persze csak álnaív a kérdés, mert pontosan tudom, hogy ti nagyon régóta jelen vagytok Szíriában, és ennek köszönhető ez a gyors segítség, ami most tapasztalható.
Annyiban különleges a szerepünk valóban, hogy 10 éve dolgozunk Szíriában, és ahol a polgárháborús cselekmények abba maradtak egy kicsit, ott valamilyen újraindítás, az élet újrakezdését segítő valamilyen programot elindít. Jellemzően az ottani görög katolikus egyházhoz tartozó különféle szerzetes rendekkel, vagy a Melkita egyház különböző szervezeteivel együttműködve. Az elmúlt 10 évben rengeteg program indult, ezek között volt például 200 homszi lakásnak az újra lakhatóvá tétele. 2017 és 2019 között Aleppóban az egyetlen ingyenesen működő közkórházat bővítettük és felújítottuk. Ennek részeként kerültek a térségbe a Magyarországon a hajléktalan ellátásban meghonosított mozgóorvosi rendelők, ugye aminek az a lényege, ahol a beteg nem tud elmenni a rendelőbe, ott a rendelőt visszük el hozzá. Igen, volt járműben kialakított mozgóorvosi rendelő, illetve Szíriába került olyan konténer is, amiben mobil klinika van kialakítva, és ebben röntgenkészülék, egy minilabor, ultrahangkészülék és egy pici műtő is helyet kapott. Viszont ezt nem is olyan könnyű mozgatni, ehhez nyerges vontató nagy kamion szükséges ennek a mozgatásához, de attól még ez is egy mozgó egység. És hát aztán a déli ország részben pedig, ahol sivatagos a terület, ott napelemmel működő kutakról megvalósított locsolási rendszer és önfenntartó farm kialakítása is zajlott szintén a görög katolikus egyház területén. Tehát tényleg rengeteg programunk volt, de ezeket úgy kell elképzelni, hogy a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat finanszírozást, forrást visz a helyszínre, ez nem ritkán a Hungary Health program támogatásának a továbbadását jelenti, és a munkatársaink a programok indulásánál vannak jelen, a koordinálási feladatokat töltenek be, és amikor esetleg valami fennakadás van, akkor beavatkoznak, ha szükséges. De a mindennapos munkát, ezeknek a létesítményeknek a működtetését az ottani Melkita Egyháznak a tagjai, munkatársai végzik, tehát nem nagy létszámmal vagyunk folyamatosan jelen, hanem évente többször utaznak ki a kollégáink. Itt a földrengést megelőzően utoljára 2022. decemberében járt Szíriában a Máltai Szeretett Szolgált ügyvezető alelnök és a nemzetközi kapcsolatokért felelős vezető, akik az elmúlt 10 éves tevékenységük miatt kitüntetést is átvehettek, illetve felkérést, megbízólevelet is kaptak. A szíriai Caritas elnöki tanácsadói lettek mind a ketten. Úgyhogy ha így veszük, akkor a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat egy picivel, egy fél lépéssel beljebb van Szíriában annál, hogy már csupán külföldi segítő szervezetnek nevezhessük.
Igen, azt akartam mondani, hogy olyan, amikor hídfőállásokkal rendelkezik egy ország egy másik ország területen, most nagyjából ez így nézett ki, mert ott vannak a mentőautók, ott vannak a konténerek, ugye két helyszínen, Latakiában és Aleppóban, ott vannak ezek a kapcsolatok, és ami a legfontosabb a hídfőállásokon túl, meg az objektumokon túl, meg a kapcsolatokon túl, az a bizalom, azt gondolom, nem?
Hát igen, 10 év alatt elég sok minden történt. Mindig újabb és újabb feladatot talált magának a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat a szíriai újjáépítésben, és hát a mostani földrengés ezt a helyzetet hozta elő, hogy feladatunk adódott, és nem léphetünk hátra ebben a helyzetben. Ugye az országot nemzetközi embargók sújtják, nagyon nehéz helyzetben van. Általában működik minden, csak nem olyan körülmények között, mint amit az európai ember megszokott. Decemberben, amikor kint voltak a kollégáink, akkor arról arról számoltak be, hogy például működnek a szállodák, de az utcára pöfögnek ki az áramfejlesztők. Ugye ez azt jelenti, hogy a lift például nem megy, de a konyha igen, van világítás, van zene, tehát működnek a kiszállni szolgáltatások, viszont mindent áthat az agregátorokból jövő kipufogógáznak a szaga. És hát el lehet jutni mindenhová, de ismerni kell az útvonalakat, hogy merre közlekedik az ember, ehhez kellenek ugye az ott élő helyi embereknek a tapasztalata és a helyismerete. Vannak olyan területek, amit nem is kevés, amit szélsőséges fegyveres szervezetek tartanak ellenőrzésük alatt. Ugye ez itt a földrengés után is olvashattuk a hírekben, hogy az elsőként útnak indított segélyszállítmánya is késedelmet szenvedett, mert azon a határátkelőn, ahol vinni akarták Törökország felől, ott nem sikerült a határát kellett megközelíteni, és ugye, hogy az ENSZ vezető tisztségviselő is ugye hétfő reggel, vagy hétfőn indult a segítségnyújtás a földrengés után. A vezető tisztségviselői a szombati hírekbe szerepeltek, hogy megérkeztek Damaszkuszba, és ők vittek egyébként jelentős mennyiségű segélyszállítmányt is, de hogy nagyon-nagyon csekély azoknak a száma, akik Szíriába be tudnak jutni. Mi hétköznapi embereknek majdhogy nem lehetetlen, azt mondják, vízumot szerezni ebbe az országba.
Hallgattam a beszélgetést, és hivatkoztam már Sajmári Dánielre, a Máltai Nemzetközi Program vezetőjére, aki azt mondta, hogy ez egy igazán kivérzett nemzet és kivérzett ország, és ami nagyon aggályos az összes eddigi tragédián túl, ami nap mint nap ugye a hírekben hallható, az az, hogy aztán a lelkesedés, a segítség az enyhülni fog, meg lanyhulni fog, mert hát a világot annyiféle tragédia sújtja, és ezeknek a segélyszervezeteknek itt például nektek hónapokon, éveken keresztül ott kell majd még maradni, és ott kell dolgozni. Ezért gondolkoztam azon, hogy itt ez több lépcsős ilyenkor a segítségnyújtás. Persze valami tragédia történik valahol, mennek a mentőegységek, mennek a csapatok, a gyorsan szervezett csapatok, a segélyek. Aztán pedig a második lépés, a harmadik lépés következik. Az újjáépítés az még nagyon-nagyon messze van, az nem tudom, hanyadik lépés, de most ott életben tartani az embereket, egészségügyi ellátás biztosítani valamilyen módon lehetetlen körülmények között, ez is különleges feladat.
Valószínű, sajnos az ország magára hagyatottsága fogja jelenteni a megoldást paradox módon, mert olyan tömeg van az utcán, akiket, tehát azt a mennyiségű embert nem lehet szükségszálláson elhelyezni. Nyilván létesülnek majd tömegszállások, befogadó állomások. A Máltai Szeretett Szolgálat is létesített Latakiában is, és Aleppóban is ilyet, illetve hát hallottuk, sőt fényképe felvételen láttuk is, hogy megnyitották a templomokat, az egyházi épületeket is a túlélők előtt. Mert rengeteg embernek az a lakóháza semmisült meg, vagy sérült meg olyan módon, hogy nem tud, vagy nem mer visszamenni. Az elmúlt héten rengetegen éjszakáztak az utcákon, vagy gépkocsikban ülve, és vagy pont alatti hőmérsékletek voltak éjszaka, illetve voltak napok, amikor az eső is esett, úgyhogy ezt nagyon-nagyon megnehezítette. De miután emberek tízezreit nem lehet majd ilyen ideiglenes szálláshelyen elhelyezni, valószínű az emberek előbb-utóbb megoldják majd a saját elhelyezésüket, és elmennek ismerősökhöz, rokonokhoz, távolabb ismerősökhöz, és valahogyan majd meg fog oldódni ez a helyzet, csak hát ugye minden nagyon nehézkesen megy, és nagyon lassan halad. A Máltai Szeretett Szolgálat Országos Központjában van egy kollégánk, aki a 90-es években Szíriából települt át, és múlt héten mutatta nekem a telefonján a felvételeket, amit a hozzátartozóitól, barátaitól kapott, meg amiket a Facebookon nézett. És ugye még Törökországban az volt a jellemző, hogy a mentőegységek a felszereltségükkel, a komoly gépekkel, keresőkutyákkal, radarokkal, nem tudom milyen eszközökkel végezték a mentést. Addig Szíriából mutatott olyan képeket, ahol a lakosok a betontörmelék darabét kézről kézre adogatják a kárhelyen, meg mutatott olyan képet is, ahol az összeszakadt háznak a tetejét egy ilyen pici, egy darab munkagép, mint egy ilyen bobket, ahhoz hasonló méretű szerkezet bontotta, és 15 ember pedig ült körülötte, és várta, hogy mit fog találni, mert hogy ennyi volt a lehetőség.
Tamás, nálatok most a hétköznapok hogy változnak? Ott vannak az önkéntesek, ott vannak a különböző területek, amiket ti ellátok, ahol ott vagytok. Egy ilyen tragédia, mint ez a földrengés, Ez mennyiben változtatta meg a napi rutint? Arra nagyon kíváncsiak. Nem a kinti 100 ember, ott azok a helyi erők, akik dolgoznak meg a kapcsolattartók, úgy általánosságban mi változik nátok? Most a stratégiátok az mennyiben módosul?
Hát lett egy új feladatunk, ugye szerepvállalásunk. Szíriában ugye miután helyzetben vagyunk, ha szabad ezt így mondani, igen, nem tehetjük meg, hogy nem segítünk, de hát ezt is úgy tudjuk véghez vinni, mint az eddigi újjáépítés segítő programokat, hogy a kétkezi munkát, a munkának, a mindennapos működtetését ennek a programnak a kinti partnereink, a Melkita Egyház képviselői végzik, mi pedig próbálunk forrást teremteni hozzá. Ehhez a szíriai beavatkozás, az a Hungary Helps program adott már a múlt héten 50 millió forintot. Ez az első néhány hétre elegendő lesz, egyébként pedig gyűjtést hirdettünk, és tapasztaljuk is az embereknek a szolidaritását. Az adományoz.hu oldalon online adományozásra nyílik lehetőség, szépen gyarapszik az összeg, és a 1350-es adományvonalunkon pedig hívásonként 250 forinttal lehet segíteni. Végezzük a gyűjtést, és egyébként pedig talán nem árulok el vele nagy titkot, de ezen a héten, amikor ugye tehát a mentési munka, a túlélő kutatása Törökországban is befejeződik, vagy végéhez közelít, és amikor a mentőcsapatok hazajönnek, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálatnak egy egysége Törökországba is el fog indulni, de már nem a túlélőket kutatni, hanem az élet újrakezdéséhez segítséget nyújtani egy-két konkrét kiválasztott településen, de ezek a Máltai Szeretett Szolgálat számára megképződő feladatok, de a szervezet egészét nem rázzák meg, hanem közben a kollégák többsége pedig végzi azt a munkát, ami az ő saját feladata.
Az is nagyon izgalmas, hogy ebben az országban, ebben a régióban, ahogy az elején mondtam, hogy hírekből idéztem, hogy az egyetlen európai segítő szervezetként vagytok jelen Szíriában. Ez akár azt is jelenteti, hogy más európai országok is rajtatok keresztül csatlakoznak be itt a segítő munkában.
Hát erről egyelőre nincs szó. A korábbi években volt már erre gyakorlat. Például a Máltai Szeretett Szolgálat alakulása után az egyik nagyon emblematikus esemény a romániai forradalom volt, ahol a Máltai Szeretett Szolgálat egy picit hasonló helyzetbe került, mint most Szíriában, hogy egyszerűen volt tapasztalata, volt helyismerete, még nem működött, tehát még nem volt megalakítva a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Egyesület, hanem Kozma Imre atyának a hittanos tanítványaiból működő laza, nem formális csoportként működött a szeretett szolgálatnak gyakorlatilag az előzménye, és akkor ezek a hátizsákos emberek járták Erdélyt, vittek vallásos könyveket, hiányzó gyógyszereket, és még amire szükség volt ott, és ismerték a területet, megvoltak a kapcsolataik. És amikor ugye 89-ben megalakultam a Máltai Szeretett Szolgálat, és gyakorlatilag még egy éves sem volt a szervezet, mikor kitört a romániai forradalom, akkor Európában rengeteg nyugati ország küldött sokáig, heteken, hónapokon keresztül segélyszállítmányokat Romániába, de nem voltak hozzá helyi ismereteik, hogy hova kézbesítsék, kinek adják át ezeket, hogyan osszák szét, és gyakorlatilag kialakult már nagyon rövid idő alatt az a gyakorlat, hogy a nyugat-európai segítség a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálathoz érkezett, és mi vittük át Romániába, és használtuk fel ott.
Azt hallottam a kollégáitól, hogy a következő két hónapig láttok előre, eddig üzemeltetetek ezeket a mobil egységeket Szíriában most, ez a több mint 100 helyi szakemberrel.
Hát ez a terv egyelőre igen, de ez is, hát majd a helyzet, ahogy változik, arra megfelelően fognak reagálni az érintett kollégáink. Most egyelőre az a terv, hogy 60 napig maradnak Latakiában, illetve Aleppóban ezek a mozgóorvosi egységek, amelyekre egyébként nagyon komoly igény mutatkozik a felvételeken, ugye azt lehet látni, hogy ahol megállnak, rövid időn belül
tódulnak az emberek és viszik a sérülteket.
Már nem csak a földrengés sérültjei, vagy a mentés közben megsérült emberek kérnek ellátást, hanem a mindennapos orvosi ellátást is igénybe veszik, tehát visznek oda köhögő gyerekeket, vagy megfázott emberek, jönnek hétköznapi ügyekbe, gyógyszert kérnek, tehát nem csak arról van szó, hogy valakinek vérzik a keze, és ezt be kell kötni, hanem teljesen hétköznapi orvosi problémákkal is. Hiszen a földrengés ugye az ország mindennapos működésében is nagyon komoly károkat okozott.
Igen, és az is gondolkoztam, hogy akkor elektromos áram, az nyilván generátorok, a generátorok pokolokban üzemanyag, és hogyha mindenki üzemanyagra vár, és üzemanyagot áhít, akkor nagyon nehéz lehet ezeket a mentőautókat, vagy ezt a mobil konténert is működtetni, ez sem egyszerű.
Nem egyszerű, de ezért fontos az, hogy mi nem idegen emberként érkezünk ebbe az országba, hanem az ottani partnerszervezeteinkkel működünk közösen most már 10 éve, ők pedig miután ott élnek, és egyébként az ottani körülmények között végzik azt a szolgálatot, amit ők vállaltak. Kialakult már az a gyakorlat, hogy hogyan tankolják meg az autókat, hogy melyik útvonalon tudják kikerülni a fegyveres szervezeteknek az ellenőrző pontjait, hogy hogyan tudják pótolni a felszereléseket, és hát ugye köztük beszerezni mondjuk az egészségügyi kellékeket, gyógyszereket, kötszereket és mindazt, amire szükség van, hiszen ez a mobil klinika és ezek a mozgóorvosi rendelők, ezek működnek úgy egyébként is, csak nem Aleppónál, hanem Homs város térségében, az ottani falvakból egyáltalán nincs orvosi ellátás, ott pótolják a hiányosságokat.
Hát igen, eddig a háborús körülmények között, vagy részben háborús körülmények között működtek, most meg egy ilyen tragédia, egy ilyen földrengés után. Tamás, nagyon szépen köszönöm, és nagyon sok erőt és kitartást kívánok neked, meg a kollégáidnak is, főképpen ez az emberfeletti munkához. Nagyon szépen köszönöm neked.
Mi köszönjük a lehetőséget.
Romhányi Tamással beszélgettem, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével, 10 éve dolgozik, tehát a Szeretetszolgálat Szíriában, ennek köszönhető most ez a hatékony segítség. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.